Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok, ez itt újra a Tribün, én Réthé Balázs vagyok, a legújabb adásunkban pedig Kése Jajna magyar válogatott úszó lesz a vendégünk, még mielőtt azonban belevágnánk ebbe a beszélgetésbe. Hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy a hét második felében lesz egy kérdez-felelek adásunk, amiben tudtok még kérdezni tőlünk, akár Forma 1-jel, focival, NBA-vel, NFL-lel kapcsolatban bármi, ezekről posztoltunk is a közösségi oldalainkon, úgyhogy kommentbe kérdezzetek. A következő vendégünk pedig ezután Budai Zoltán NFL elemző lesz, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk. Na de most Kése Jajna. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm szépen is, sziasztok!
És hát így bevezetőben nyilván egy kicsit a jelenről beszéljünk. Hogy vagy? Hogy telt a nyár? Hogy telt a egyetemi világjáték, amin kim voltál?
Hú, hát elég hosszú volt ez az időszak számomra, mert ugye 4 hetet töltöttem kint így a Távol-Keleten. Elég hosszú volt, meg voltak ilyen nagy érzelmi hullámok, mert ugye 2 hetet voltam Japánban, utána átutaztam Kínába. Szóval nagy utazások voltak ezek. Nagyon vártam, hogy hazaérjek már, de azért mégis úgy kettős érzelem volt bennem. Tehát úgy maradtam is volna, jöttem volna is haza, mert azért nagyon szép élményeken mentünk így keresztül. Japán így végső soron egész jól sikerült, így ugye 9. lettem 400 gyorson, és bár a döntő nem sikerült, de így a múltammal kapcsolatban így látom a fejlődést, szóval ennek így nagyon örültem. Az egyetemi játékok az meg inkább ilyen habatortán volt, tehát hogy ez már inkább egy ilyen stresszmentesebb környezet volt, hogy így élvezzük a versenyzést, és meglepően nagyon jól sikerült, főleg úgy, hogy pár nappal a fő számom előtt én belázasodtam, meg kicsit így valószínűleg így a keringésem így összeesett, és gondolom a stressz, meg mindenféle ok miatt az utazás, meg a kimerültség, és 3 nap alatt nagyon szépen összeszedtem magamat, és hát így második lettem a világjátékokon 400 gyorsan, úgyhogy így nagy örömmel jöttem haza. A nyár meg szintén gyorsan eltelt, mert nem sok időnk van mindig így a nyáron pihenni. Elég monoton úszás, vagy elég monoton sport az úszás. Ha nagyon kiesünk a ritmusból, akkor nehéz visszajönni, szóval a végén így kb. Megbánja a sportoló, hogy ilyen sokat kihagyott. Úgyhogy egy ilyen 2,5 hetet kaptam, ami így elég volt arra, hogy akkor kicsit balatonozzak, meg ellegyek a barátnőimmel.
Hát, hogyha azt nézzük, hogy milyen egy úszónak a mindennapi élete, akkor azért azt tudjuk azért több példából kiindulva, hogy nagyon korán kelnek az úszók, és hát, ahogy mondod, nagyon monoton. Hogy néz ki neked egy ilyen átlag napod, amikor készülsz valamire, illetve nyilván az évnek mely szakaszaiban vannak nagyobb versenyek, amikre felkészültök ilyenkor?
Igen, 2 etap szokott lenni igazából, ez a szeptembertől decemberi időszak, és ugye a januártól egészen a nyárig, tehát a nyáron szokott lenni egy ilyen nagyobb verseny, Európa, világbajnokság, olimpia, most jövőre amúgy mind a 3-at betervezték, aztán végül az EB-t úgy lemondták, mert aztán rájöttek, hogy jó, hát nem lehet 3-szor csúcsformában a versenyző, szóval most decemberi időszakig így nyomjuk, lesz egy rövid pályás Európa bajnokság, de most mivel az olimpia itt van a nyakunkon, 2024 Párizs, ezért nagyon így téli szünetünk nem is lesz. Úgyhogy így állnak fel ezek az etapok, meg hogy rövid pályás versenyek, 25 méteres medencében folytatott versenyek vannak decemberi, utána jönnek így az 50-esek. Egy átlagos napom igazából, igen, mindig is minden úszó egy koránkelő típus, nagyon koránkelő típus, tehát régen 4:30-al kezdtem, most már 5, szóval ez most már ajándék. Szóval 5-kor szoktam kelni, általában olyan 7-től 11-ig szoktunk így nem a medencébe, de hogy ugye kondi, úszás, nyújtás, a többi, tehát hogy azért eléggé hosszasan el tud ez nyúlni. Igazából 2 edzés között próbálom kipihenni a kipihenhetőt, és aztán délután meg 5-től 7-ig megint úszunk. Heti 9 edzésünk van, ez a 2 csütörtök délután a pihenő, meg ez a szombat délután, meg a vasárnap, de ezek is inkább arra vannak ezek a pihenők, hogy akkor ilyenkor gyógytornász, regeneráció, tehát minden olyan fajta, amivel kicsit így meg tudjuk turbozni, vagy gyorsítani a regenerációnkat. Úgyhogy hát elég monoton, mert mindig azt gondolják az emberek, hogy jaj, hát akkor csak le kell menni az uszodába, és akkor így vége mindennek, de hát nem azért itt többről szól, itt szól a pihenésről, az étkezésről, tehát azt mondom, hogy viszem haza a munkát. Igen, úgyhogy egy elég hosszú folyamat ez az élet.
Hát így adás előtt beszélgettünk azért azokról is, azokról a témákról is, amik még érdekelnek téged az úszáson kívül. Majd nyilván erre is ki fogunk térni az adás végén, de most egy picit kanyarodjunk vissza hát nem is olyan rég múltba, hiszen 2001-es születésű vagy. Hogy kezdődött az úszással kapcsolatos szerelem, és az, hogy elkezdődött ez a pályafutás?
Édesapukám nagyon sportrajongó, minden sportot kipróbált, és neki így biztonságérzetet adott, hogy akkor mi a húgommal megtanuljunk úszni, és így kerültem így az uszodába. Nagyon jó oktatóm volt, én a stílusesébe kezdtem el úszni, és ott egyszerűen így kinőttem magát így hirtelen ez az egész. Tényleg ilyen egyik pillanatról a másikra így ott maradtam az uszodába, a közösség miatt is, az úszás szeretete miatt is, akkor ez az adrenalin miatt, tehát hogy azért eléggé egy aktív gyerek voltam, és így tényleg így volt sok-sok energiám. Mellette táncoltam, de egy idő után annyira nem fért össze a kettő, hogy így választanom kellett a kettő között. Szóval ez volt az első komoly gyermeki döntésem, hogy most akkor merre felé irányuljon így az életem. És hát az úszás mellett döntöttem. Véglegesen azt mondom, hogy jól döntöttem. A húgom meg amúgy pont a táncot választotta, tehát hogy annyira ilyen külön utakon járunk most így. Ő azt mondta, hogy mekkora hülyeség faltól falig úszni, és hogy ez mi értelme. Én meg pont ez, hogy úristen, de jó, hogy így van egy ilyen fajta sport, de én is szerettem a táncot, szóval nem volt soha vele semmi problémám, még a mai napig is így csinálnám, de igen, így jött az úszás és a szerelem.
És akkor hogyan tovább? Hogyan alakultak azok az évek, amikor azért gondolom, neked is volt egy olyan időszak, amikor a tanulás rovására esetleg ment a sport, vagy fordítva, döntést kellett hozni, nyilván akkor már a táncot akkor már abba hagytad, de azért a tanulást az sose lehet abba hagyni igazából.
Ez így van, szóval igazából az egész élet egy tanulás, tehát folyamatosan mindenféle életkörülményekbe ütközik az ember, és abból folyamatosan tanul. De persze így a maga, hogyha tényleg a tanulásról beszélünk, mindig a szüleim azt mondták, hogy muszáj két lábon álljak, mert bármi történhet az úszósportban, muszáj valami B-variációhoz nyúlnom, és így hát nyilván majdnem szinte minden az egyensúlyról szól, meg a jól beosztott ütemről, és igazából mindig is egy jó tanuló voltam, próbáltam ott is teljesíteni, de azért egy idő után úgy megdől ez a mérleg, egy szinten tartásnak persze mindig jó volt, hogy így ott volt a tanulás az életemben, meg egy ilyen, hogy is mondjam, egyetemre is azért járok, hogy azért legyen egy ilyen szellemi szellőztetés, meg persze így a B-terv is, úgyhogy így vittem ezt a mentalitást így tovább, és ezért is mentem mondjuk egyetemre.
Ilyen szempontból akkor te elég tudatos vagy, akár hogyha az időbeosztásodat nézzük, akár a döntéseidet. Ez honnan ered, mikor tanultad meg azt, hogy a következményekkel is számolj, és ez alapján határozd meg azt az egyensúlyt, amit most is mondtál?
Elsősorban szerintem ez nagyon tudatalatt jött, talán a szüleim miatt is így egyengedték az utamat, tehát nagyon sok mindent köszönhetek nekik, főleg így a támogatásukat, mert nagyon sok gyerek például pont a szülők miatt hagyja abba a sportot, mert nem képes a szülő felkelni. Ezt is meg tudom érteni egybe, azért úgy mégsem, tehát ilyen kettős érzés van még ezzel velem kapcsolatban. Nyilván én szeretnék az a szülő lenni, aki támogatja ebben a gyerekét. Szóval a szüleimnek nagyon sokat köszönhetek, és ez a tudatosság igazából talán amúgy így nagyon durván így fél éve jött ez így nálam elő, tehát addig annyira olyan, amíg nem jöttek ezek a pofonok, addig tök jól ment minden, aztán 2020-ig mondanám, és akkor ez a 21-22 az nekem egy nagyon mély gödör volt, ott nagyon sok negatívummal találkoztam az életemben, nagyon sok mindent így arcon csapott, hogy történhetnek ilyenek, és azután úgy 2023. januárjától kezdtem el egy olyan emberrel dolgozni, aki nagyon erősen a tudatosságra tanított meg, És akkor így összeállt a kép, hogy mi mivel összekapcsolódható, és hogy mi miért van, és most igyekszem mindig tudatosan reagálni a dolgokra.
Most ez azért durva a számomra, amit most mondasz, hogy csak fél éve, mert azért a fél éve ahhoz a szinthez azért el kellett valahogy jutni, és sok embernek már az is egy tudatosság, amit akkor végighez vittél, az, hogy azért, és akkor nyilván erre is térjünk ki, hogy azért viszonylag korán jöttek sikerek, és ez a kemény munkának volt a gyümölcse. Ez hogy alakult ki akkor, és hogy látod ezt így összképében?
Igen, azt mondanám, hogy ez tudat alatt jött bennem elsősorban, meg ahogy mondtam, a szüleim támogatása, de volt egy olyan környezet. Tehát a környezettől is nagyon sok minden függ, hogy milyen környezetben van az ember, ez akár motiváló, akár motiválatlan, vagy éppen megfélemlített. És én egy megfélemlített kapcsolatban voltam az előző előtti edzőmmel, Turi Györggyel, és bennem volt egy olyan fajta érzelem, ami így azt váltotta ki, hogy azt éreztem, hogy stresszes állapotban vagyok, és hogy ez így jött. De közben meg ugye szerettem az úszást, és szerettem ezt az életet, és szeretek versenyezni, szeretek ebben az adrenalin állapotban lenni, szeretem megdönteni a csúcsokat, stb. Tehát, hogy tudtam magamat motiválni, de hogy valószínűleg ez a környezetem is belejátszott, hogy voltak olyan szituációk, amik nem azért akartam, mert hogy én most így motivált vagyok, és úristen, még jobbat akarok, hanem éppen volt egy olyan ember mellettem, akitől így kicsit tartottam, és akkor így úristen, akkor jobban kell ússzak, mert akkor mondjuk így valami rossz történik, vagy érted? Szóval, hogy fiatalként ezt így fogja fel a gyerek.
Azért mégis nagyon jó sikereket értél el. Ezeket milyen volt megélni? Mert azért lehet, hogy van egy negatív oldala, és ez nyilván nem jó, és ezzel ellen tenni is kell, de ugyanakkor ott vannak a sikerek, amiket te megéltél, átéltél, és ezt már soha senki nem veheti el tőled. Ezt hogy élted meg?
Csodálatos érzés így visszagondolni, és így ezeket így újból átélni, akár kívánom, hogy még egyszer hagyj élhessem át ezeket az érzéseket, de közben ezeket a sikereket azért úgy érzem, hogy fel kellett is dolgoznom, tehát, hogy így ez történik velem, és hogy ezt valahogy így próbáljam így kezelni is, de hát ebben csodálatos támogatóim voltak a szüleim, úgyhogy mindig egy olyan környezetet alakítottak így ki az életembe, ahol így akár így biztonság, meg akár az, hogy én nem úszó vagyok, tehát hogy így persze az úszás az életem, de nem szabad ebbe kategorizálnom magamat, mert az úszáson kívül is van élet, talán ezért is kíváncsiskodom, hogy mi van az úszáson kívül, de annyira azért nem fogom meg, mert úgy érzem, hogy minél jobban kutakodok a civil életemben, annál jobban így veszel az úszástól el, vagy így azt gondolom, hogy jé, azért van más is így az úszáson kívül, de ezek a sikerek, ezek nagyon sok mindenre így megtanítottak, főleg azután, miután mondjuk volt egy ilyen tök magaslat, utána jött egy tök nagy mélység, és ezt a kettőt így átélni, és abból megtapasztalni a dolgot, szerintem abból tud igazán fejlődni az ember.
De ilyen szinten egyébként melyik ilyen esemény volt a legnagyobb hatással rád, amit most például kiemelnél?
Sok van. Elsősorban talán a 2015-ös első olimpiai jászintemet mondanám, mert az olyan durva volt, hogy sikerült megúszni 14 évesen, és kikerültem az olimpiára, főleg olyan körülmények között, hogy emlékszem, Győrben voltunk 2015 decemberében, és elsőre nem sikerült megúszni, és azon a versenyen másnap felhívtam apát, hogy apa, én úgy érzem, hogy nekem ez sikerülni fog, és tudom, hogy csak egy 2 másodperccel maradtam le a szintidőtől, de hogy én le tudok dobni annyit egy nap alatt, hogy az sikerüljön. És másnap felálltam, tök egyedül, mindenki ott drukkolt nekem az egész uszoda, és sikerült 3-4 másodpercet ledobnom az időből, pedig úgy, hogy az edzőm így nem is gondolta volna. Tehát, hogy így én álltam oda elé, és hogy igenis, én azt holnap meg fogom tudni csinálni, és megcsináltam. És ez egy nagy ilyen belső erőt adott, hogy akkor én erre képes vagyok, de például még tudnám sorolni, tehát a 2018-es háromszoros ifjúsági olimpiai bajnoki érmem, akkor mikor még csak 16-7 éves voltam, és akkor Európa bajnoki ezüstérem, tehát hogy azért úgy vannak, amik olyanok, nem is tudok nagyon, nem tudom, felállítani sort, hogy melyik mindenhez köthető valami olyan emlék, vagy olyan mélység, ami arra motivál, hogy akkor éltem át olyan dolgokat, ami később, hogyha szintén jönnek, azt tudom, hogy képes vagyok átugrani.
Hát igen, hogyha azért visszatekintünk, akkor jelentősen sok érmet és díjat fel kéne sorolni a neved mellett. Ezt hogyan tartod a jövő tükrében magad elé, hiszen arra is kell nézni, hogy 21 éves vagy, és már sok mindent megéltél, de gondolom még nagyon sok célod van, amit mindenképpen el akarsz érni, és akár egy olimpiai arany, vagy bármi más, amit így a karriered csúcsaként fogsz majd számon tartani. Mik ezek?
Igen, fiatalnak mondhatom még magamat, de azért már annyira fiatal mégsem vagyok, hiszen most például a mostani világbajnokságon nálam 5 évvel fiatalabbakkal úsztam egy váltóba, és én voltam 21 évesként a legidősebb, tehát hogy azért mégsem vagyok abban a kategóriában már, hogy azért fiatalnak mondhatom magamat az úszósportban, sok mindent megéltem már, hát 8 éve voltam utoljára olimpián, vagy az első olimpián, és hát most ugye a következő Párizs, az a következő cél, ott nagyon szeretnék végre döntőbe jutni, egyéni döntőbe, már a 21-es olimpián megközelített a szintén 9. helyezetemmel, úgyhogy most már tényleg szeretnék ott lenni, és mindig azt mondom, hogy a döntőben bármi megtörténhet, bárki úszhat rosszul, jól, ott már szinte inkább ilyen ajándék, hogy ott úszhat az ember. Úgyhogy ez a célom most, 400-800, hogyha így pontosítjuk a dolgokat. Aztán meglátjuk. Hát ott van még Los Angeles, mindenképp szeretnék majd ott is részt venni, de nem tudom, hogy még így a karrierem szempontjából mondjuk én képes leszek-e 32 éves koromig úszni, vagy bármiféle ilyen tervekkel majd, mert azért úgy vannak így az úszáson kívül is ilyen nagy vágyaim, meg céljaim.
Van benned olyan érzés, hogy néha elvesz az úszás ezekből a célokból, amiket azon kívül, a medencén kívül határozol meg magadnak?
Most kezdtem el érezni azt, hogy nem szabad tehát ajna ne összpontosíts arra, hogy ki lehetnél az úszáson kívül. Meg lesz annak is az ideje, úgy gondolom, még így erre így nem nagyon összpontosítok, már így fogalmazódik meg bennem, van egy kép róla, hogy így mivel, vagy hogyan. Tudom azt, hogy azért még az úszásból még sok van, tehát az évek során még akár változhat is a véleményem arról, hogy akkor mi akarok utána lenni. De nem érzem azt, hogy így elvenne, mert hogy annyi mindent ad amúgy a sport, még hogyha annyira monoton is. De ezeket azért, talán ezért olyan nehéz ebből a sportból kiszállni, mert sokan nehezen tudnak ebből kiszállni, mert olyan egy mókuskerék ez az egész, mert a versenyek olyan más érzéseket adnak, olyan adrenalint, olyan érzéseket, amiket így szerintem egy civil ember így nem nagyon él át, és máshol nem is tudom, hogy hol fogom ezeket az érzéseket átélni, és talán ezért, amiért úgy nagyon sportolunk is, hogy egy ilyen közegben lehessünk. Úgyhogy igen, úgyhogy nem érzem azt, hogy mondjuk akár a gyerekkoromból elvett volna, mert azért annyi sok szép helyen jártam, és olyan sok szép helyen úszhattam, amit lehet, hogy akkor így nagyon nem értékeltem, mert hogy csak az edzést láttam, de most már úgy igen, tehát most már én szerintem egy nagyon hálás ember tudok lenni, nagyon hálás tudok lenni sok dologért, és most így hálás vagyok azért, hogy amúgy én megtaláltam azt a fajta sportot, akár most már nevezhetem kisebb munkának is, amit úgy tényleg úgy szeretek a mindennapjaimban csinálni.
Hogyha azt nézzük, azért neked is volt az életedben olyan edzőváltás, ami meghatározta a pályafutásodnak a következő szakaszait, vagy előző szakaszait. Láttunk is a hírekben olyan úszó és edző kapcsolatokat, amik talán nem mindig a legjobban és a legfényesebben sikerültek. Te is azt mondod, hogy volt azért árnyoldala. Ezeket hogy élted meg? Nyilván az első edzőváltást, utána a sok kritikát azért, mert egy fiatalabb Bernek Péterhez mentél, és hogy élted meg a 23-as edzőváltást?
Szerintem én úgy gondolom, hogy nincsenek rossz döntések. Tehát, hogy minden valamiért van, amit meg kell, hogy tapasztaljunk. Tehát, hogy nem gondolom ezt rossz döntésnek, hogy én egy olyan, vagy hogy a Bernek Péterrel kezdtem el együtt úszni. Szerintem mind a ketten sok mindent tapasztaltunk, sokat adtunk, sok kérdésre adtunk választ egymásnak. Lehet, hogy akár valamiből elvett, vagy hozzáadott, ezt nem tudom majd csak később talán így felfedezni, vagy megválaszolni. De nem hiszem, hogy vannak rossz döntések, csak valamiért oka van, és ebben bízom, hogy bárhogy is döntök később, annak mindig lesz magyarázata, még hogyha akkor nem is látom. És talán ez ad mindig egy ilyen belső hitet, hogy bármi is történik velem, az annak az azért van, hogy valamit így mutasson, vagy tapasztaljak az életből. De a mostani edzőváltásom, hogy így Kovács Ottóhoz kerültem, ez egy hihetetlen nagy és jó döntés volt, főleg az, hogy amúgy így a szövetség segített ebben, a Magyar Úszó Szövetség, úgyhogy így a dr. Rolás Sándor elnök úr így segített ebben a problémában, mert talán én nagyon közelítettem ahhoz, hogy most így teljes kétségbeesésemben így lehet, hogy azt mondom, hogy így abba hagyom az úszást, de nagy támogatás volt így, hála Istennek a szövetség.
Ezt a krízis helyzetet, ezt hogyan élted meg, illetve nyilván vissza is kanyarodhatunk még egy kicsit, hogy azért nyilván tudjuk azt, hogy volt azért olyan krízis helyzet a pályafutásodban, illetve az életedben, ami megint csak keresztül vághatta volna a te sikereidet és a következő sikereidet, amik előtt még állsz. Ezeket hogy élted meg, és hogy jutottál túl rajtuk?
Fú, hát nagyon sokáig nekem amúgy nem volt krízis helyzetem, és hogy tök sokáig ilyen folyamatos fejlődésen mentem keresztül évről évre, és nekem tök furcsa volt, hogy jég kerülhet ilyen helyzetbe az ember, és nekem egy ilyen nagyon nagy ilyen arconcsapás volt, és talán mindig is féltett engem az előző előtti edzőm, tehát Turi György ettől a mélységektől, és szintúgy úgy a családom. Tehát amikor nekem én kikerültem ebből a körből, és megtapasztaltam, hogy milyen a világ amúgy, így nekem tök félelmetes volt, hogy mi történik így a kinti világban, meg hogy milyen problémákkal kell szembenézni, meg hogy milyen helyzetek jöhetnek az ember életében, de hogy talán ezért is szeretek így erről beszélni, vagy erről kommunikálni, mert hogy mindenki életében ez van, és hogy ez, erről beszélni kell, mert talán úgy mindenki így tud táplálkozni, vagy tanácsot szerezni a másiktól, hogy ő hogy élte túl, vagy hogy nem élte túl, vagy hogy mit csinált, és talán ez az, ami így mindig így megerősít, hogy nem egyedül vagyok ezzel a problémával. Tehát akár minden sportoló életében eljön ez a krízis helyzet, vagy eljön az, hogy választás elé jár, vagy az, hogy nem jönnek a sikerek, de hogy ez mindenki életében megvan, és nem csak a sporton belül, hanem bárhol máshol.
Hát igen, meg azt tegyük hozzá, hogy nyilván azért vannak olyan sportolók, akik nem is mernek szembenézni azzal, hogy oké, hogy az enyém, az én életemben tapasztalok krízist, de be se vallom magamnak, és félek attól, hogy másoknak is elmondjam, vagy félek attól, hogy segítséget kérjek. Talán ez is nagyon sokat számít, hogy még csak 21 éves vagy, de már tudsz erről beszélni, és tudsz másoknak erőt adni ebben.
Igen, én nagyon fontosnak tartom így az őszintességet. Sőt, nem is másokkal, hanem önmagunkkal. És én is leszoktam ülni, és végig gondolom azt, hogy na, ezek a célok. Tehát, hogy nem csak az, hogy megfogalmazzam, hanem tudok-e tenni is értük. És úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, milyen célt tűzünk ki az életünkbe, az biztos, hogy kellemetlenséggel fog járni. Tehát, hogy csak ott van fejlődés, ahol kellemetlenséget érzünk, mert ez egy komfortzónán kívüli állapot, és a komfortzónán kívüli állapotba jön majd a fejlődés. Tehát, hogy nem lesz olyan, hogy könnyű út, vagy hogyha könnyű is lenne, az nem lesz olyan érzés, vagy nem gondolom, hogy olyan mámoros érzés, mint az, ami nehézségekkel jár fent lent. Úgyhogy én azt mondom, hogy jó erről beszélni, meg szerintem jó érzés ezt így kimondani, hogy amúgy igen, én is lehetek nehéz helyzetben, nekem is vannak problémáim, de arról is nagyon szívesen beszélek, amikor azt érzem, hogy magamhoz ölelem a világot, és mindenért hálás vagyok, és tök sok mindenkinek köszönhetem, mert amúgy igen, mondjuk ez a sport egy egyéni sportág, de ott van egy csomó ember mögötte egy csapat, aki az legyen dietetikus, pszichológus, masszőr, edző, szárazföldi edző, stb. Tehát, hogy talán ez ami egy kicsit úgy stresszes tud lenni abban az állapotban, amikor ott úszok, hogy oké, nem csak igazából magamért úszom, hanem sok ember munkájáért is, aki igazából a testemet próbálta abban az adott pillanatban tökéletesíteni. Szóval ez, de szerintem ezt a stresszt, ezt a fajta izgalom, vagy igen, ezt a stresszt egy izgalommá is lehet tenni, egy olyan erővé, ami úgy hajtson mondjuk így abban a pillanatban. Szóval ezeket kell így megtalálni így az életünkben.
Ehhez egyébként tehát tényleg mik voltak azok a konkrét pontok, amikben mondjuk felismerted azt, hogy segítséget kell kérned, vagy akár pszichológushoz kell fordulnod, és ki kell beszélned magadból. Mik voltak ezek a konkrét pontok a pályafutásodban és életedben?
Amúgy hát nyilván az, hogy nem érzi magát jól az ember a bőrében, vagy éppen konkrét dolgok, hogy nem jönnek azok a sikerek, amiket én el szeretnék érni, vagy úgy alapból ilyen motiválatlan vagyok. Pont most beszéltem az egyik ismerősömmel, hogy amúgy abban az időszakban, amikor én nem voltam motivált, akkor már a kelés is úgy kezdődött, hogy oké, nekem 5-kor kéne kelni, de én képes vagyok, és 6-kor elindulni, de én képes voltam folyamatos szundikat állítani egészen, mondjuk 5-40-ig, hogy csak 20 perc alatt felvegyem a pulcsimat, meg a gatyát, berakni a cuccokat, és így elinduljak. Pedig amúgy tök fontos, én tök fontosnak tartom a reggeli rutinokat, az esti rutinokat, hogy legyen egy procedúrája egy napnak, mert ha vannak rutinok, azok már úgy könnyedebbé teszik a napjainkat, és nincsen az, hogy így akkor akár az érzelmek így irányítgassanak minket. Úgyhogy nekem is vannak ezek a rutinok, de onnan is érezhető volt, hogy annyira nem volt motiváltság bennem, hogy akkor önfegyelmet mutassak, vagy önfegyelmet gyakoroljak, vagy önkontroll tartsak a gondolataim és a testem felett, hogy igenis fel kell kelni, és el kell menni edzeni időben, úgy, hogy te teljesen testileg és lelkileg kész vagy rá. Úgyhogy innen így szépen tisztult a kép, hogy nekem segítségre van szükségem, vagy nem is az, hogy segítségre, mert nem a múltat, én nem úgy gondolom, hogy én az a fajta ember vagyok, vagy van egy-két életszakaszom, ami, vagy szituációm az életben, ami igen, arra kell, hogy akkor a múlt sebeit nyalogassuk, de szerintem nagyon gyakorlatias feladatokkal, célkitűzésekkel, tök jó önfejlesztő motivációs könyvekkel, ezeket tökre így fel tudja búsztolni az embert, hogy akkor így sokkal jobban felépítse a napjait, és hogyha már úgy komfortosan érzi magát az ember a napjaiban, akkor úgy könnyedebben jönnek is a sikerek szerintem.
És hogyha már nyilván motivációról van szó, akkor mi sem lehet nagyobb motiváció, mint a sikernek a megélése. Nyilván említetted azt, hogy milyen bevonulni akár egy olimpiára, milyen érzés az az érzés, amit egy civil, egy nem sportoló nem él át egy ilyen eseményen, hanem maximum kívülről szurkolóként ott vagyunk, és akkor megnézzük, és együtt törődünk, hogyha összejön a siker. Milyen ezt belülről átélni, milyen kivonulni akár egy olimpiára, és azt átélni, hogy én itt vagyok, és képviselek egy országot?
Ezt egy kicsit így lehet, hogy szomorúan fogjátok hallani, de valamikor van olyan érzés, amikor olyan flow állapotban van az ember, vagy egy olyan mentális helyzetben, amikor mikor letelik, vagy mikor eltűnik ez az izgalmi állapot, akkor szinte így tök nehéz így visszagondolni, hogy úristen, mi is történt itt pontosan, hogy most én odaálltam, és hogy több ezer szurkoló ott volt, és hogy olyan nehéz úgy visszaemlékezni minden apró pillanatra. És ez sokszor, ami kicsit így tök zavaró, hogy úristen, megéltem a pillanatot, meg mindent, de hogy olyan kicsit olyan homályos, mert hogy olyan flow állapotban van az ember, hogy úgy automatikusan jön minden, talán akkor jönnek a legnagyobb ilyen sikerek ebben az állapotban. És igen, szóval ez egy kicsit ilyen fura számomra, még a mai napig így kérdezem magamtól, hogy ez így miért így történik. Ettől függetlenül maga mondjuk egy egész olimpiának a kezdete és a vége, a falu, a morál, az emberek, tehát hogy minden ilyen pillanat, ez ilyen leírhatatlan érzés, tehát hogy tényleg így szavakba se lehet foglalni. A 2016-os olimpián, ahol én 14 éves voltam, annyira el voltam varázsolva ettől a környezettől, hogy tök nehéz volt fókuszálnom amúgy, és talán erről beszéltek leginkább az edzők, hogy tapasztalásként menjél ki az olimpiára, mert amikor majd tényleg jön az olimpiai, ahol neked tök nagy esélyeid vannak, akkor ne vegyél ezt a fókuszt tőled. Szóval ennyire így el tudja varázsolni az embert.
Hogyha azt az olimpiát nézzük, akkor te ott még mondjuk szülőkkel mentél ki, vagy ők is kin voltak, vagy csak a csapattal mentél ki, vagy hogy nézett ki, hiszen 14 évesen azért még azért kicsi. Igen. Az ember.
Hát amúgy nem, tehát nem szülőkkel, így csapattal mentem ki, de én már 12 éves korom óta én jártam a világot, tehát nekem az, hogy nem volt újdonság, hogy most a szüleim nélkül akár 3-4 hétre is elmegyek. 12 évesen kezdtem el ilyen 3 hetes edzőtáborokba járni felnőttekkel, úgyhogy ott azért megkeményített, vagy hogy azért kemény volt az időszak, és megerősített így az élet ebből a szempontból, főleg így az elején a honvágy, ami így nagyon családcentrikus vagyok, és a honvágy volt a legelején a legnehezebb, minden nap skype-oltam apáékkal, meg emlékszem az első edzőtáborban letöltötte apa az összes Star Wars filmet, hogy akkor így a nehezebb pillanataimban akkor azt végignézzem. Szóval igen, így az elején ez volt a nehéz.
Azért most már akkor, most már megvan az, amit mondtak is neked, hogy akkor tényleg tapasztalásként menjél el, és most már tudsz tudatosan készülni, és már tudod azt, hogy mire számítsál.
Igen, most már leöreg rókáztak az egyik versenyen, úgyhogy 21 évesként, de igen, sok mindenem mentem keresztül, amiből tök sok tapasztalatot tudok így. Ezért jó talán, hogy ilyen, mondom az előbb, hogy ilyen komfortzónán kívüli állapotokba kerül az ember, mert később az már nem lesz komfortzónán kívüli állapot.
De ez gyerekként úgy fel tudja dolgozni az ember, hogy ez tényleg nem lesz a jövőben komfortzónán kívüli állapot?
Nem. Tehát nekem így most tudatos volt így minden. Tehát most arra tudom azt, hogy ez az állapot, akár edzésen, vagy akár olyan szituációkban, ami kellemetlenséget okoz, az amúgy így kell, szükséges, és jó dolog, amúgy később jó dologgá is válhat. Úgyhogy nem félek ilyen helyzetekbe belemenni, ami ilyen kicsit ilyen kellemetlen. Úgyhogy így keresem ezeket, mert talán így abból tök sokat tapasztalok, tök sokat élek meg, de ez tényleg legyen minden apró dolog, hogy aki tart valamitől, vagy aki kellemetlenül érzi magát, vagy bármi ilyesmi, úgyhogy új dolgokat megtapasztalni, új dolgokba csöppenni. Igen, a változás az elég rémisztő dolog tud lenni, de hát az élet egy állandó változás, szóval az mindig így örökké ott marad velünk.
És akkor, hogyha egy kicsit a medencén kívülre tekintünk, akkor, ahogy már korábban is említettük, azért nagyon sok mindennel foglalkozol ezen kívül. A Budapesti Gazdasági Egyetemen jársz iskolába, egyetemre, emellett rengeteg minden érdekel, ahogy beszéltük, még akár podcastelni is elkezdtél már korábban, és talán még bele is vágsz ezek után. Nem mellesleg tegyük hozzá, hogy szabadidődben a Tribünnek vagy az első női vendége.
Igen, köszönöm.
Amit ezután is köszönünk. De ezek milyen irányba mennek ezek az érdeklődések a részedről? Mennyi minden érdekel, illetve nyilván ezeket hogyan fogod majd terveid szerint kamatoztatni az életedben?
Igen, igazából nagyon, tehát most jelenleg a kommunikációs média szakot tanulom a Gazdasági Egyetemen, azért is, mert így a közösségi felületeken elég hamar és gyorsan ismertek meg az emberek, elég sok nagy, vagy hát sok követő számmal így akkor rendelkeztem, vagy hát talán így most is, vagy így nem így átlagos a követői számom, és látnak, hallanak az emberek, és szeretnék olyat adni, amitől így tudnak így, vagy tudok adni nekik, vagy valamit tanácsot, segítséget, stb., hogy szóval igen, így ez a rész engem nagyon érdekel, plusz blogoltam, podcastem is volt. Tehát ugye a közösségi felületeken nagyon ott voltam, ezért is talán választottam a kommunikáció médiát.
De ezt mást szerettél volna.
Igen.
Meg mást is tanultál, nem?
Nem.
Vagy ugyanezen a szakon kezdtél?
Igen, ezen a szakon kezdtem. Én pszichológiát szerettem volna tanulni, de hogy őszinte legyek, ilyen sokáig nem akartam iskolapadban ülni, de még bármi megtörténhet, tehát lehet, hogy egyszer akár el is kezdhetem a pszichológiát, meg hát valahogy úgy érzem, hogy azért lehet, hogy hazavinném a családba azokat a problémákat, amiket éppen valaki, vagy valakivel együtt dolgozom, vagy nem tudom, bennem van egy kis ilyen félsz érzet ezzel kapcsolatban, de érdekelt a dietetika, a táplálkozás, tehát amúgy nagyon sok minden így érdekel, de most jelenleg így nagyon benne vagyok így az önfejlesztésben, tehát hogy így magamat, hogy így mi történik az elménkben, hogy működünk jól, ez a bármilyen terápia, ami így segíthet abban, hogy jól működjön a napjaiban az ember. Szóval így ezeket így, ilyen könyveket olvasom, tehát azt mondanám, hogy akár egy coachnak így nagyon szívesen elmennék. Talán így együtt is dolgoznék egy pszichológussal, mert úgy gondolom, hogy például nálam az, hogy igen, hogy ezt a mély sebeket így próbáljuk feldolgozni, az nekem úgy nem segített. De az, hogy egy coachsal így együtt dolgoztam, és hogy olyan könnyen gyakorlatiasra tettük így a felkészülést, célok, stb., ezek így könnyebbé tettek, olyan könnyedebbé tették a hétköznapjaimat. És persze, hogyha vannak olyan szituációk, amiket fel kell dolgozni, akkor meg azt mondom, hogy itt egy pszichológus, vagy bármelyik más pszichológus, és ő vele ezeket, mint professzionális pszichológus, ezt meg lehet mondjuk oldani. De akár nagyon, tehát sok-sok minden jár a fejembe. Azért nem tudom még ezeket a válaszokat, mert mondom, így nem akarok nagyon így eltekinteni az úszástól, mert azt érzem, hogy minél jobban így keresem magamat, annál jobban érzem azt, hogy ez a megszállottság, ami így az úszásban van, az úgy kezd úgy kicsit így elvenni, mert volt időszak ez a 2021 vége, meg a 2022, ez olyan volt, hogy jaj, hogy ki is vagyok én az úszáson kívül, és hogy mit szeretnék majd később csinálni, és sok mindenbe belevágtam amúgy, és rájöttem arra, hogy úristen, ez mennyi mindent elvett most az úszástól, és hogy ez így nem jó. Úgyhogy ezért így még jó, hogy így vannak terveim, meg jó, hogy készülök, meg tök jó, hogy egyetemre járok, de hogy ezek inkább csak ilyen B-variációk arra, hogy ha bármi történik az úszással kapcsolatban, akkor legyen mihez nyúlni. De valószínűleg ez akkor fog így talán kiteljesedni, hogyha majd jobban tudok központosítani így a magánéletemre.
Hát meg talán azért, hogyha, ahogy mondod is, igazából azért nyilván neked is egyfajta, hogyha úgy nézzük, terápiás munka az, hogy kifelé is dolgozol ezeken a dolgokon, és így önmagadban is tudsz előre haladni és fejlődni. Mert ahogy mondod is, hogy nyilván gondolom, abból merítesz, amit te átéltél, és azt szeretnéd sokkal jobb formában átadni másoknak, vagy hasonló helyzetben vívódó fiataloknak, gyerekeknek.
Igen, talán ezért is szeretnénk így majd később a podcastot elindítani, hogy olyan embereket is ismerjenek meg akár az én nézeteimet is, amik amúgy így nem beszélnek az emberek, de ott van. Tehát, hogy ott létezik ez a probléma, létezik.
De például milyen problémákat?
Tényleg ilyen akár a változástól való félelem, akár az, hogy ez a motiválatlanság, vagy hogy tényleg ez az önkontroll, tehát hogy miért nem tudunk önkontrollt tartani önmagunk felett.
Hát, hogy nyilván a tínédzser korban, amin átmegy az ember, az igen, a változása együtt azért nagyon sok minden lezajlik az emberben, és a tínédzser korban, főleg, hogyha az embert nagyon korán éri a siker, akkor igazából nem tud lépést tartani a saját fejlődésével, illetve az idő múlásával. És mint téged is látunk, még csak 21 éves vagy, és már mennyi mindent átéltél, és mennyi mindent megtanultál az életben. Tehát nyilván ez egy olyan dolog, hogy iszonyú sok fiatal gyerek, lányok, fiúk is, mindenki átmegy olyan kríziseken, amiken egyszerűen muszáj legyen társa, vagy sorstársa, akivel egy kicsit átszenvedheti ezt az időszakot.
Igen, én is így gondolom. Tehát, hogy ott van például a húgom, és látom rajta, hogy mennyire keresi önmagát, hogy mit szeretne csinálni, vagy hogy mik azok a problémák, amiket ő így benne van. Annyira más az életünk, tehát ami így mondjuk neki megvolt, az nekem nem volt meg, ami most nekem megvan, az neki nincs meg, és hogy tök más így az életstílusunk, és akár így vele is tök szívesen így megbeszélném, hogy akkor ő hogy élte át, és hogy mit érzett mondjuk velem kapcsolatban, vagy én vele kapcsolatban, hogy mondjuk irigykedtem azért, mert hogy ő péntek este elmehetett bárhova, én meg vártam a holnap jegyzést. Tehát, hogy tényleg, hogy működnek a sikeres emberek, meg hogy működnek azok, akik mondjuk nincsenek céljaik, és hogy amúgy kellenek, hogy legyenek, mert az ad motiváltságot, az ad egy önkontrollt, és ezért így tök jó erről szerintem beszélni, mert ez az élet velejárója, és mindenki azt keresi, hogy mi a boldogság, mi az, hogy jólét, mi az, hogy elégedettség, vagy hogy létezik egyáltalán, hogy boldogság, nem csak elégedett akar lenni az ember az életével, ezek is tök fontos kérdések szerintem, vagy csak a boldogság, az csak egy pillanatnyi dolog, és hogy miért ennyire megszállottja vagyunk ennek, és hogy vagy akár mit tesz velünk a közösségi felület, vagy mit nem tesz velünk, vagy milyen lehetőséget ad, és mit nem. Ezek olyan kérdések, amik szívesen beszélgetnék másokkal erről, hogy mi az ő véleményük, mit tapasztaltak, és szerintem ezért csodálatos dolog a kommunikáció, az őszinte kommunikáció egy biztonságos környezetben, hogy ezeket így megosszuk, mert mindenkiben benne vannak ezek a kérdések, csak szerintem sokan így nem gondolkozunk el rajta, vagy annyira így beszippantanak minket a hétköznapok, hogy úgy néha, hogy képesek vagyunk sodródni az áral, ami persze egy kicsi könnyedséget ad, de azért úgy néha azért legyünk tudatosak és tisztában azzal, hogy mit miért csinálunk, és hogy szóval igen, így ezek tök érdekes kérdések, meg témák.
Ilyen szempontból említetted a húgoddal való párhuzamot, vagy inkább kontrasztot, ami a kettőtök életében van, vagy volt. Ez az, hogy te 12 éves korodtól kezdve nagyon sokat voltál távol a családtól, az mit eredményezett? Milyen kapcsolatod volt például a családoddal? Mert hogyha kontrasztot vonok, akkor például én ugye 12 éves koromban is, és igazából 16-18 éves koromig tesóimmal voltam együtt. Nem voltam annyira messze az otthonomtól, te viszont folyamatosan. Milyen ilyen szempontból egy sportoló és egy élsportoló élete? Milyen egy élsportoló kapcsolata a családjával, hogyha ilyen szempontból nézzük?
Szerintem anyukámat érintette leginkább így a legrosszabbul, hogy ja, a gyerekem lehet annyira sikeres, hogy 12 éves kora óta nem fogom látni, szinte így az edző többet fogja látni, mint az én saját gyerekemet. Tehát, hogy szerintem nála ez így kicsit másképp hatott. A testvéremnek is biztosan, férfiak kicsit lehet, hogy más érzelmi világgal fordulnak e felé, meg apa például nagyon megszállottja lett az úszásnak, szóval ő nagyon képbe volt mindig mindennel, minden újdonsággal, minden hírekkel, stb. Őszintén a húgommal így nem nagyon beszéltünk még így erről, ezért is lennék kíváncsi így egyszer mondjuk, hogyha így első részemben ő lenne a vendégem, és hogy ezt így tökre így átbeszélni. De hát fura az, hogy én nem voltam úgy így a teljes mértékben így minden pillanatban a család része, de hát azért eljutottunk egy olyan korba, amikor már azért így a közösségi felületek, meg az elektronika, meg stb., tehát hogy minden ez a kapcsolati lehetőségek, így fenntartották ezt a lehetőséget, hogy ott legyek, tehát volt olyan, hogy családi összejövetelnél éppen szülinapot ünnepeltek, és akkor engem csak ne ültettek így Skype-on keresztül, vagy FaceTime-on keresztül az asztalra, és akkor éld át ezt a pillanatot. Voltak ilyenek.
De azért az nem olyan.
Nem, tehát de
azért,
hogy is.
Azért
nem.
Ilyen szempontból sose voltál úgy vele, hogy tőled ilyen szempontból a sport elvett valamit?
Nem, amúgy még most sem érzem azt, mert sokkal hálásabb voltam azokért a pillanatokért, amikor úgy együtt voltam a családdal, és az úgy kicsit úgy megemelte bennem ezt a hálaérzetet, és sokkal jobban át tudtam élni, mint hogyha mindig velük lettem volna. Ezért egy kicsit más. Vagy hát minden szerintem csak felfogás kérdése, vagy viszonyítás kérdése, hogy szeretném ezt átélni. Hogy most úgy, hogy a kardomba dőlök, hogy úristen, én nem élhettem át így, vagy az, hogy igen, nem élhettem át annyiszor, viszont azok a pillanatok csodálatosak, de mellette meg más olyan élményt éltem át, amit mondjuk más civil ember nem, és hogy ez szerintem csak hozzáállás kérdése, és kb. Mindenhez.
Hát, hogyha azt nézzük, nagyon sok, tehát nyilván a mai fiatalságot, hogyha megnézzük, akkor nagyon sok ambíciózus és nagyon sok tehetséges gyerek van, de nyilván azért változnak a korok és az időszakok. Nyilván erről majd a saját podcastedben fogsz mindenképpen beszélgetni, de azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon fontos, hogy ezek a fiatalok, gyerekek tanulhassanak olyan emberektől, mint például te, vagy a nagyobb, még melletted levő úszók, akik már mondjuk szögre akasztották a sapkát, és már nem úsznak. Mindenképpen fontos átadni ezeknek a fiataloknak azt, hogy hogyan tudnak ők is sikeresek lenni, és mi kell ahhoz, hogy kiaknázzák magukból a lehetőségeket. Te mit üzennél ezeknek a fiataloknak? Mi az, ami 21 évesen már olyan tapasztalatot ad, amit szívesen átadnál nekik?
Ez nehéz nagyon, mert talán mindig elsősorban azt mondom, hogy soha ne érzelemből döntsünk, ha éppen nehéz szituációba kerülünk, hanem legyünk őszinték önmagunkhoz, és tényleg őszintén nézzünk szembe azzal, hogy a céljainak megfelelő-e az, amik vagyunk igazából, vagy hogy mi szeretnénk lenni. Soha ne azért, hogy mert ezt várja el a környezet tőlünk, vagy a szüleink, vagy bárki. Tehát, hogy szerintem ez tök fontos elsősorban, hogy őszinték legyünk önmagunkhoz, és ne azért döntsünk másképp, mert hogy végig gondoljuk, és azt gondoljuk, hogy Úristen, mennyi kellemetlenség, meg mennyi nehéz pillanat vár rám, hanem mindig tudjuk azt, hogy ez lehetséges, és meg tudjuk csinálni, és hogy mindenki, vagy hát sok ember a nulláról kezdi, és fel tudja építeni azt, ami még akkor nem gondolt volna. Szóval, hogy legyen hitük arra, hogy képesek megcsinálni, és mindig annyi önkontroll és annyi önfegyelem van bennünk, amennyit hiszünk önmagunkról. Meg a másik, amit nagyon szeretek, az a 40%-os szabály amúgy, az, hogy amikor már tényleg azt érezzük, hogy nincs tovább, akkor tudjuk azt, hogy de, van tovább, mert még csak a gondolat, tehát, hogy amikor már elérjük azt az állapotot, hogy már ez nem jó, vagy kimerültünk, mint fizikailag, mint testileg, akkor azt gondoljuk, hogy ez csak az elménkben van, és az még csak 40%-a a teljes kapacitásunknak a eléréséhez, és hogy ott van még az a 60%, ami higgyük el, hogy ott van, csak jobban meg kell magunkat erőszakolni ahhoz, hogy azt elérjük, azt az állapotot. Szóval, hogy nincsen siker nehézségek nélkül, és hogy bátran nézzenek vele szembe, csak legyenek iszonyatosan kitartóak, mert tényleg ez számít leginkább. Úgyhogy így ezt üzenném, hogy nem egy habos torta minden, de szerintem pont ettől izgalmas.
Egyébként ezt nehéz lesz majd megértetni velük, hiszen azért
persze
benne lenni teljesen más, mint már utána
Igen.
lenni, vagy inkább előtte.
Hát inkább azt kezdjük el leginkább, amit amúgy szeretünk csinálni, mert az tök fontos. Tehát, hogy amivel nem nagyon tudunk azonosulni, az már egy jel arra, hogy az nem jó út. De amit már az elején szerettünk csinálni, csak éppen valami nehézségből ütköztünk, vagy éppen úgy érezzük, hogy ez egy kellemetlen része a célunk eléréséhez, az csak egy akadály, amit át lehet lépni, vagy át lehet törni, vagy bárhogy is nevezzük. És ez mindig is lesz, bármilyen úton elindulunk. Csak így ne féljünk tőle, meg ne aggódjunk, hogy ez tehát meg a másik, hogy nincsen rossz döntés, én úgy gondolom. Tehát mindenek oka van, és hiszek abban, hogy van egy nagyobb erő, ami arra tanít minket, hogy ezeket így túléljük, vagy átvészeljük, vagy tanuljunk belőle.
Hát most ezt mondod, de azért sok minden van még előtted, úgyhogy még mindenképpen vissza fogsz hozzánk térni, remélhetőleg, és vissza fogunk hívni mindenképpen. Na de akkor még befejezésül annyira térjünk ki, hogy konkrétan milyen céljaid vannak, hiszen azt oké, már elmondtad, hogy olimpián többször is ott lenni még, illetve nagy eseményeken, de gondolom azért vannak olyan stirigulák, amiket szeretnél behúzni.
Ez így van. Van egy felállított országos csúcsom 400 méter gyorsan, a 401, ezt még 2019-ben Guangzhou-ban sikerült felállítani. Ezt azóta üldözöm, ezt az időt, úgyhogy nagyon szeretném majd egyszer ezt áttörni. Ha mondjuk nem idén, de vagy akár remélhetőleg majd az olimpián, a 2024-es olimpián, de azt így pár éven belül azért jó lenne már azt elérni, ezt az állapotot. Most decemberig lesz egy rövid pályás Európa-bajnokságunk, így nincsen még Európa-bajnok ki aranyérmem egyénibe, úgyhogy azért ez is egy nagyon nagy cél számomra, hogy ez sikerüljön. Aztán majd januártól is szépen felépítjük a dolgokat, lesz februárban például egy világbajnokság Dohában, ahol tudjuk majd kvalifikáltatni a váltót az olimpiára, az is egy fontos verseny. Aztán hát jön az olimpia, ahol ugye mondtam, hogy én egy döntőt így nagyon szeretnék már úszni, és ott mondom, így bármi történhet. És sosem mondok így pontosat, mert úgy érzem, hogy inkább a tettek beszéljenek, ne a szavak, mindig ezt mondom, de azt mindig meg tudom ígérni saját magamnak, vagy a világ felé, hogy mindig szeretnék 100%-osan teljesíteni. Amúgy is úgy gondolom, hogy egy elég szorgalmas ember vagyok, aki nagyon tudja önostorozni magát, meg maximalista is vagyok, szóval talán ennyivel könnyebb dolguk van az edzőknek, hogy nem kell úgy a száraz földről úgy ostorozni engem, mert ostorozom magamat én eleget, de ezek a céljaim. Aztán hát 2024 után meg azért úgy nyilván egy hosszabb pihenőt szeretnék majd tartani, mert azért már 16-17 éve csak nyomom az úszást, és soha nem volt ilyen nagyobb kihagyásom, de ne gondoljatok ilyen nagyon nagy számokra, tehát nem egy fél évről van szó, csak mondjuk egy ilyen másfél hónap, vagy maximum nagyon két hónap, ahol persze edzegetek, csak nem azzal az elszántsággal, mint eddig, de majd meglátjuk, hogy 2024 így mit hoz ki belőlem, aztán lehet, hogy bególyózom, és akkor másnap már ott leszek az uszodában.
Na hát, köszönjük szépen, hogy ellátogattál hozzánk.
Én köszönöm.
Ilyen szempontból nagyon sok sikert kívánunk a következőekbe, sok aranyat és sok sikert, akár a diplomamunkához és a következő versenyekhez is.
Köszönöm szépen.
Nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok most is. Ne felejtsétek el, hogy a hét második felében izgalmas adások várnak rátok, úgyhogy kövessetek minket a jövőben is. Sziasztok!
Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.